Hogyan és miért indult el a projekt?
Kolozsváron a Vámosbolyai Tudományi Egyetem közgazdasági és gazdálkodástudományi karának magyar tagozatán oktatóként, illetve kutatóként tulajdonképpen a koronavírus járvány kitörésétől kezdődően, ugye ez a február 26-i nap után feladatunknak gondoltuk, és feladatunknak éreztük azt, hogy figyelemmel kövessük ne csak a járványnak az alakulását, hanem azt is, hogy ez a járványügyi helyzet hogyan befolyásolja majd a romániai gazdaságot. És tulajdonképpen már az első hetekben arra jöttünk rá, hogy nagyon nehéz összeszedni azokat az információkat, amik alapján releváns módon le lehetne írni azt, hogy hogyan reagál a romániai gazdaság a járványügyi helyzetre. És tulajdonképpen ezeket az adatokat csak nagyon sok különböző forrásból, nagyon sok különböző formában, különböző helyekről lehet összegyűjteni. És hogyha valaki egy átfogó képet szeretne arról, hogy egyáltalán ténylegesen mi történik a gazdaságban, per pillanat, és még ezt valós időben is lássa, akkor rengeteg különböző helyről kell különböző típusú adatokat összegyűjtsön, és nem elég gyakorlatilag több ember arra, hogy ezt teljesen átlássa, és ebből a hiányból, vagy ebből a szükségből született az az ötlet, hogy akkor alakítsunk ki egy kutatócsoportot az egyetemnek, a közgázkarának, a magyar tagozatán dolgozó tanárokból, kutatókból, akikkel azt a feladatot vállaltuk, hogy ezeket az adatokat összegyűjtjük egy helyre, tehát hogy egyszerűen képet tudjunk mutatni arról, hogy hogyan alakul a gazdaság Romániában, és azt a feladatot is vállaltuk, hogy ezeket az adatokat naponta frissítjük, ezért így megpróbálunk mindig aktuális képet nyújtani a gazdaságról. És harmadik feladatként azt is gondoltuk, hogy ha már ugye gazdasági területen dolgozunk és gazdasági kérdésekkel foglalkozunk, akkor próbáljunk meg arra vonatkozóan is valamilyen elemzéseket, előrejelzéseket végezni, hogy mi várható a gazdaságban az elkövetkező időszakban. Így előrejelzéseink is vannak arra vonatkozóan, hogy hogy fognak alakulni a különböző iparágak, illetve a gazdaság összességében.
Térjünk vissza a weboldalra. Mennyi munka van e mögött, és mennyi idő ezt napra készen tartani?
Ugye azt kell tudni, egy 6 fős csapat dolgozik mögötte, ebben 5 oktató az említett közgázkarnak a magyar tagozatáról, illetve egy mester is hallgató is besegít ebbe a munkába. Hát ami előtt nyilvánosságra hoztuk volna a portált, azelőtt azért sok-sok álmatlan éjszakát beleöltünk, jó magam, illetve a kollégáim is azért, hogy ez létrejöjjön. És igazából most, hogy már így megvan a nagyjából a struktúra, és megvan a szerkezet, és tudjuk, hogy miket kell figyeljünk, így most már minden nap van munkánk vele, hiszen minden nap kell aktualizálni, minden nap kell frissíteni, figyelni kell az eseményeket, és most igazából ezen dolgozunk, illetve azt is el tudom mondani, hogy nem csak az adatok frissítésével foglalkozunk, hanem pontosan következő héten fogunk kijönni egy teljesen új résszel a portálunkon, az online felületen, egy új elemzéssel, ahol egy sokkal részletesebb képet akarunk majd mutatni arról, hogy mi várható a következő időszakban a román gazdaságban, és egy olyan képet akarunk mutatni, amelyet ahogy jön neki majd a frissebb adatok különböző területekről, tehát pénzügyi adatoktól a költségvetési adatokon át a járványügyi adatokig, ezekkel folyamatosan frissítjük és korrigáljuk ezeket az előrejelzéseket, tehát tulajdonképpen egy ilyen valós időben változó előrejelzési modellt is be fogunk építeni, amely hamarosan látható is lesz a weboldalunkon, amit ugye az ekon.tubemeklus.ro/koronavírus, ugye románosan kiejtve címen lehet elérni. A weboldal egyébként 3 nyelven, magyarul, románul, illetve angolul is olvasható.
Az eddigi észrevételek alapján, az eddigi kutatások alapján mit mutatnak az előrejelzések?
Itt ugye, amit láthatunk, az tulajdonképpen mi erre azt szoktunk nagyon röviden megfogalmazni, hogy pirosak a számok, azaz a legtöbb területen valamilyen negatív tendenciát várhatunk, és negatív tendenciát látunk már most, hiszen azért most már jó néhány hete, hónapja benne vagyunk a koronavírus járvány okozta helyzetben. Hát ugye itt egyrészt figyeljük a járványügyi adatokat is, abban viszont mi gazdasági szakemberekként nem bocsátkozunk előrejelzésekbe, csak a gazdasági számok területén. Hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor a számításaink eredményei azt mutatják, hogy Romániában 2020-ban, tehát ebben az évben egy 6,5%-os GDP visszaesés várható, tehát a gazdasági tevékenység vagy a megtermelt hozzáadott érték egy 6,5%-os visszaesés valószínűsíthető, legalábbis a mi szenárióink alapján. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy természetesen ez sokban változhat még akkor, hogyha a járványügyi helyzet nem úgy alakul, amivel mi számoltunk, mi egyébként azzal a feltételezéssel éltünk emögött, hogy ugye májusban szépen lassan úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy a vállalatokat fokozatosan ugyan, de újra lehet indítani a gazdaságban, és nem számolunk ebben az előrejelzésben egy második hullámmal például. Tehát hogyha gyakorlatilag ez a jelenleg legoptimistább szenárió érvényesülni, akkor is egy 6,5%-os visszaeséssel számolunk, ami tulajdonképpen ugyanolyan visszaesés nagyságrendileg, mint mondjuk a 2008-9-es pénzügyi reálgazdasági válság esetén, amilyen értékek voltak, és tulajdonképpen azóta a román gazdaság folyamatosan növekedést produkált, 3-4, sőt akár 7%-os növekedést is, tehát lehet, hogy elsőre a nem gazdasági szakembereknek egy 6,5%-os visszaesés nem tűnik annyira drámainak, viszont ha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben folyamatos 3-4, és ahogy mondom, akár egy rekord 7%-os növekedést is elért a román gazdaság, ahhoz képest ez a visszaesés viszont kimondottan jelentős.
Az előrejelzések szerint melyik az a szektor, melyik az a gazdasági szektor, amelyiket a legrosszabbul, a legkellemetlenebbül fogja érinteni a közelgő válság?
Talán amely ágazatot a leginkább érintette ez a válság, az ugye senki számára nem lesz meglep. A turizmus és a vendéglátóipar ugye az, ami a leginkább kitett egy ilyen egészségügyi vészhelyzetnek, és mi ebben az ágazatban számolunk a legszámottevőbb visszaeséssel. De talán fontos itt még olyan ágazatokat is megemlíteném, melyek úgy kevesebb publicitást kapnak, ennek ellenére ezeket az ágazatokat is rendkívül negatívan érinti a koronavírus helyzet. Gondolok itt például a kulturális, művészeti és szórakoztató szolgáltatásokra, minden, ami ebbe a kategóriába beletartozik, de akár a mondjuk jóval nagyobb részarányt, a romániai gazdasági teljesítményből jóval nagyobb részarányt képviselő nehézipar, gondolok itt akár csak az autóiparra, ennek is egy jelentős visszaesést kell várható majd elkönyvelni, annak ellenére, hogy ugye most már hallottuk a pozitív híreket, hogy azért ezek a vállalatok szépen lassan egytől egyig újraindulnak, természetesen fokozatosan, de már csak ez a egy-másfél hónapos kiesés is egy komoly visszaesést jelent ebben az iparágban. Szintén megemlíteném a nem élelmiszeripari termékeknek a kereskedelmét, tehát minden, ami nem élelmiszer, az arra vonatkozó kereskedelem, az szintén a visszaesést kell majd elkönyveljen ebben az időszakban, és még egyszer mondom, mindez a legoptimistább forgatókönyvünk szerint is ezek lesznek az iparágak, amelyek a leginkább érintettek. De talán, ha már ezeket szóba hoztuk, akkor megemlíteném azt az oldalt is, ahol viszont kevésbé számít visszaesésre, és ugye most nyilván leszámítva az egészségügyi szolgáltatások szektorát, hiszen az most gyakorlatilag egy maximális kapacitáson működik. Emellett mindenképpen megemlíteném az infokommunikációs technológiákra épülő vállalatokat, ugye az IT vállalatokat, a telekommunikációs vállalatokat. Ha ezt a szektort egységként kezeljük, akkor itt szintén akár egy kisebb növekedésre is lehet számítani a koronavírus időszak alatt, hogy hiszen ugye ezek azok a vállalatok, vagy ez az iparág, amely biztosítja azt az infrastruktúrát, amire tulajdonképpen mindenkinek a túléléshez, vagy a tevékenység valamilyen szintű folytatásához szükség van. Ugye az informatikai rendszerek, illetve a telekommunikációs rendszerek és minden, ami ehhez kapcsolódik. Itt még a tevékenységnek egy nem túl nagy mértékű, de növekedésével is számolunk. Illetve talán, ami még fontos és megemlítendő egy ilyen válsághelyzetben az, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az, ami annak ellenére, hogy válsághelyzet van, tulajdonképpen egy ilyen 0%-os alakulást várunk, tehát azt a kapacitását és azt a tevékenységét az fenntartja és fenn fogja tartani, ami az eddigi időszakban is megszokott volt.
Miután lejár a koronavírus járvány és újraindul a gazdaság, hogyan tovább, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy élénkítsük a gazdaságot?
Hát a hogyan tovább, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és jelenleg is nagyon sok szakember, és nem csak a gazdasági szakemberek vitatkoznak erre vonatkozóan, hogy egyáltalán hogy fog kinézni a tágabb értelemben a társadalmi lét, és szűkebb értelemben a gazdasági élet is a koronavírus járvány után, ha egyáltalán tudjuk azt, hogy mikor leszünk a koronavírus járvány után. Ami biztos az az, hogy ez az időszak nagyon sok vállalatnak, és kiemelten a kis és közepes vállalkozatásoknak egy nagyon nehéz időszakot jelentett. Csak hogy megvilágítsam ezt a helyzetet, ilyenkor, amikor mindenki visszafogja a tevékenységét, akkor ugye a kereslet az tulajdonképpen eltűnik, vagy nagyon-nagyon visszaszorul a piacon. Ez a vállalatok szempontjából azt jelenti, hogy nem tudnak eladni, ezaz nincsen árbevételük. Ennek ellenére vannak költségeik, ugye a fix költségeket azokat fizetni kell, ha csak az alkalmazottakra gondolunk, ha csak a bérleti díjakra gondolunk, ugye ezt akkor is kell fizetni egy vállalatnak, hogyha éppen nincsen árbevétele. És hát itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen támogatási eszközök, feltételek vannak már most, és ezek a gyakorlatban hogyan fognak a továbbiakban élni, és ki fognak-e bővülni a következőben. Ugye csak, hogy néhány példát említsek ezzel kapcsolatban, mondjuk a kényszer munkanélküliség, ugye ez a technikai munkanélküliség bevezetésre, szintén arról szól, hogy azoknak a nem finanszírozható fix költségeknek egy részét az állam átvállalja. Ez egy elméletben nagyon jó intézkedés, ugye sajnos az ördög az mindig a részletekben, és aztán a gyakorlatban rejlik, hogy ezek tulajdonképpen mikor fogja ezeket az állam kifizetni, hogyan fogja ezeket kifizetni, meddig fog ez az intézkedés tartani. Ugye ezek, amik igazából eldöntik majd azt, hogy hogyan fognak ezek a vállalatok tovább élni, de szintén mondjuk az állam által garantált hitelek, ennek a bevezetése szintén egy olyan intézkedés, hogy azok a vállalatok is plusz likviditáshoz, plusz pénzforráshoz tudnak jutni, akiknek mondjuk kis és közepes vállalkozásként mondjuk nincsenek már garanciáik arra, hogy további hiteleket vegyenek fel túlélésre vonatkozóan. Minden ilyen intézkedés, ami abban az irányban hat, hogy ezeknek a vállalatoknak a likviditását, hogy azt, hogy a kötelezően kifizetendő havi költségeiket valahogyan tudják fedezni, vagy ezeket el tudják tolni időben, mint például a hiteltörlesztés, vagy a hitelmoratórium, hogy eltolták a hiteltörlesztési kötelezettséget időben, és minden ilyen célt szolgáló intézkedés az majd azt segíti elő, hogy ezek a vállalatok túl tudjanak élni, és újra lábra tudjanak állni a koronavírus időszaka után. Ennek ellenére viszont tanácsadó vállalatok anyagaiból az információkat összeszedve azt találtuk, hogy egy körülbelül 100-150 ezer vállalat szám szerint csődbe fog menni, vagy valamilyen nagyon-nagyon negatív helyzetbe fog kerülni, ami előbb-utóbb a vállalat bezárásához vezet.
Ez hány munkavállalót jelent körülbelül?
Hát ugye itt ez most jó kérdés, hogy konkrétan meg vállalatokról van, vagy lesz szó, akik be kell zárják a kapuikat. Ezt nehéz megmondani, de talán jó közelítést adhat az, hogyha most megnézzük, hogy meg az az embertömeg, vagy embercsoport, akiknek a munkaszerződését valamilyen módon befolyásol ez a válsághelyzet. Ez a szám ingadozik, de ahol sajnos folyamatos növekvő tendenciát látunk tulajdonképpen a válság kezdete óta, az a megszűnt munkaszerződések, tehát ugye azokról az emberek van itt szó, akik elvesztették az állásukat. Ez tulajdonképpen a koronavírusos időszak kezdete óta folyamatosan növekszik. Most egy 330 ezer személynél tartunk, akinek megszűnt a munkaszerződése a jelenlegi helyzet közepette. Viszont további jelenleg közel 900 ezer személy a kényszer munkanélküliség állapotában található, ahonnan ugye kérdéses, hogy hogyan tovább vissza lehet kerülni, hogyha a vállalat megfelelően túlél és túl tudja vészelni ezt az időszakot, akkor nyilván újra tudja alkalmazni ezeket a személyeket normál körülmények között. De biztos, hogy ennek a technikai munkanélküliségben található embercsoportnak, vagy alkalmazott csoportnak egy része valószínűleg sajnos a megszűnt munkaszerződésekkel jellemezhető csoportba fog majd még kerülni, ahol még egyszer mondom, hogy körülbelül 330 ezer munkaszerződésről beszélhetünk. Ha ezt a két számot összeadjuk, azért ez 1,2 millió munkavállalót érint Romániában, ami közel az összes munkavállalónak egy olyan 20-25%-a. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly helyzetről és nagyon súlyos helyzetről beszélhetünk. Éppen ezért visszatérnék az előző kérdésre, biztos, hogy szükség van állami segítségre és további beavatkozásra azért, hogy ugye újra lehessen indítani a gazdaságnak a motorjait.